Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió kedves hallgatóit, a Hallgatók napján most már este fele járunk, de hát arról is szól ez a nap, hogy egy kicsit visszaadunk a hallgatóknak abból a sok kedvességből, amit felénk tanúsítottak, és hogy mindig velünk voltak az év során, úgyhogy a mai napon egészen este 9 óráig, hát itt várjuk élő adásban a hallgatókat a 0613740904-es telefonszámon, élőben a tanúságtételekkel. Én Varga Kata vagyok, és itt van velem
Lukovics Milán,
valamint a technikai szolgálatot pedig Kocsis Gellért önkéntes munkatársunknak köszönhetjük.
Ebben a rövid élő blogban, mert aztán utána hamarosan majd a Kiáltás című műsor következik, illetve arra ráhangolódunk, Székely János püspök atyának a gondolatait is fogjuk hallani a békéről, úgyhogy hát vagy most van lehetőségük a kedves hallgatóknak, hogy gyorsan telefonon bejelentkezzenek és egy kicsit beszélgessünk, vagy pedig, hát hogyha nem érkezik hívás, 5-től számolok visszafelé, hogy 5, 4, 3, akkor viszont meghallgatjuk a püspök atyát, és akkor utána beszélgethetünk a hallgatókkal, hogyha ha lesz telefonhívása, nem, akkor vagy zenét hallgatunk, vagy mi beszélünk itten valamiről.
Mindesetre.
Mondani ugye valónk természetesen, igen, de még jobban örülnénk annak, hogyha a kedves hallgatók elmondanák, vagy a békével kapcsolatos gondolataikat, törekvéseiket, vagy akár aggodalmaikat, illetve kértünk írásbeli tanúságtételeket is a nehézségekből, krízisből való kilábalásról, a hitnek a segítségével, a hitünknek az iránymutatásával, úgyhogy ehhez is, ehhez a témához is lehet kapcsolódni. Akkor esetleg hallgassuk meg a püspök atyának a gondolatait a békéről, Székely János atya, és akkor közben már mindenki följegyezheti a telefonszámot, meg akkor a, hogy röviden el tudja mondani a gondolatait, 3 gondolatjellel, amit mondani szeretne, és 061-374-0904-es telefonszámon éghetnek a vonalak a Székely János püspök atya gondolatai után.
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A Mária Rádió meghirdette az imádságos összefogást, nem is akármilyen célért, hanem a békéért. Erről beszélgetek Székely János megyés püspök atyával. Miért fontos, kezdem talán ezzel, ez az közös imádság?
Nagy szeretettel, nagy örömmel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hadd kezdjem onnan, hogy mit tanít a Biblia a békéről. Mi az Isten gondolata arról a fajta békéről, amit az Úristen álmodik az emberiség számára, amit szeretne ajándékozni. Nagyon érdekes a szónak a jelentése is, amelyet a Biblia használ, sálom. Szó szerint azt jelenti, hogy teljesség, hogy tele. Sálém ezt jelenti, hogy tele. Lösálém azt jelenti kifizetni, kitölteni valamit, kiegyenlíteni valamit. Az alapgondolat tehát az, hogy a béke az nem csupán a háború hiánya. Ahogyan egy családban is igazi béke nem csak azt jelenti, hogy éppen nincsen veszekedés, hanem azt jelenti, hogy a szülők, a gyerekek szíve tele van őszinteséggel, jó akarattal, szeretettel, akkor van egy családban béke. Nem akkor, ha éppen a szőnyeg alá söprik a problémákat. Éppen így van ez a világban is. Igazi béke akkor van, ha az emberiség szíve, a hatalmasok szíve, az országok szíve megtelne igazságossággal, jósággal, méltányossággal. Ha eljutnánk oda, hogy az emberiség szíve tele lenne igazi értékekkel. Ezért is fontos, hogy a szívünket kinyissuk az ég felé. Engedjük, hogy az isteni béke beáradjon. Akár a nemzetek, a magyar népünknek a szívébe, de imádkozunk azért, hogy a földnek a vezetői hatalmasai is lassanként e felé, az isteni teljesség felé megnyissák a lelküket. És van egy másik nagyon fontos gondolata a Bibliának a békéről, amit egyébként az egyházunk társadalmi tanítása is újra és újra hangsúlyoz. Izajás könyvében azt olvassuk, hogy a béke az igazságosság gyümölcse. Azt jelenti, hogy az Úristen beleültetett a világba egy gyönyörű isteni rendet, harmóniát az emberi életbe és a családok életébe, de a nemzetek közötti együttélésnek is egy gyönyörű rendjét, isteni tervét. Akkor tudunk igazi és tartós békét létrehozni a világban, ha ezt az isteni rendet tiszteletben tartja mindenki. Például, hogyha a földön a magántulajdon, a vagyon eloszlása igazságosabb lenne, és nem kevesek kezében koncentrálódna a föld vagyonának a túlnyomó többsége. Ami azt is jelenti, hogy ők döntenek, ők határoznak meg nagyon sok mindent a világtörténelemben. Borzalmas ebben a mostani háborúban is, hogy ebből a szörnyűségből nagyon sokan óriási hasznot húznak, és taktikáznak is ezzel a lehetőséggel, ami a háború kapcsán az ölükbe hullik. Az igazságosság jelenti azt is, hogy tiszteletben kell tartani a nemzetek jogait. Erről nagyon sokat beszélt Szent II. János Pál pápa, hogy minden nemzetnek van egy természetes joga a területhez, ahol él, az anyanyelv, a kultúra ápolásához, és nagyon fontos, hogy ezt az emberiség tiszteletben tartsa. A mostani ukrán konfliktusban is egy óriási probléma az, hogy az orosz kisebbség, amely egy nagyon nagy kisebbség Ukrajnában, kb. 10 millió embert jelent, az anyanyelvét, a kultúráját, az iskoláit, az egyházát megtarthassa. Megtarthassa a bizonyos fajta önállóságát. A nemzetek jogainak tiszteletben tartása azt a kérdést is fölveti, hogy mik az igazságos határok, és hogyan lehetne igazságos határokat húzni. Az emberiség eddig háborúkkal húzta a határokat, de eljuthatnánk egy olyan sokkal emberibb, az Isten álmának megfelelőbb világrendre is, ahol nem lenne erre szükség, hanem tudnánk igazságosan az etnikai és történelmi valóságoknak megfelelően húzni a nemzetek közötti határokat. Gondolhatunk itt például arra is, hogy a Földön hatalmas nemzetek léteznek ország nélkül, jogfosztottan, elnyomott állapotban, olyan módon, hogy a saját nyelvüket, kultúrájukat alig van joguk és lehetőségük megőrizni. Ilyenek például a kurdok. Fontos lenne egy olyan világrend fölépítése, jó lenne egy olyan világrendhez eljutnunk, ahol egy-egy ilyen népnek nem az lenne az egyetlen lehetősége arra, hogy önálló független országgá legyen, hogy háborút indít, hanem legyen ennek egy békés, jogilag szabályozott útja. Ez tehát a Biblia két alapvető tanítása a békéről. A béke teljesség az emberi szívben kezdődik, oda föntről lehet megtölteni az emberi szívet, jósággal, igazságossággal. A másik pedig, hogy tiszteletben kellene tartani az isteni rendet a hatalmasoknak is, a föld nagyjainak is, eszerint, az isteni törvény szerint kellene a döntéseit meghozni. Amikor imádkozunk, akkor megnyílunk az Isten titka felé, és ennek óriási történelemformáló ereje van. Hadd idézzek föl egy gyönyörű történelmi példát, ami talán bátorít minket a mostani imádságunkban. A II. Világháború után Ausztria is a különböző győztes nagyhatalmaknak, négy nagyhatalomnak megszállási zónáira lett fölosztva, ugyanúgy, mint Németország. Az egyik része egy negyednél, egy 25%-nál jóval nagyobb rész került a szovjet megszállási zónába. És volt egy nagyon különleges pap, Petrus Pavlicek atya, aki azt érezte, hogy el kell kezdenie imádkozni Ausztriának a keresztényé válásáért, megújulásáért, azért, hogy nehogy kommunista országgá váljék a hazája, illetőleg Ausztria megszabadításáért. És elkezdtek nyilvános utcákon, tereken szervezett rózsafűzéres zarándoklatokat Bécsben, aztán nagyon sok helyen másutt. Fölajánlották újra és újra Ausztriát a fatimai szűzanyának, kérve azt, hogy az istentelenség nehogy hosszú távon ezen a földön megmaradjon. Ezt körülbelül 8 éven át tették, a végére nagyon sok városban lettek ilyen rózsafűzéres körmenetek. Egy-egy alkalommal körülbelül 500 000 ember ment az utcára. Ez az akkori Ausztria lakosságának körülbelül a 10% volt, és így jutottunk el 1955-ig, mikor történelmileg ez alig-alig megmagyarázható, Szovjetunió belement abba, hogy Ausztriát felszabadítsa, és minden szovjet katona Ausztriából kivonuljon. Azzal a föltétellel, hogy az olajmezőket még 30 évig ők használhassák, ami Dél-Ausztriában található, illetőleg, hogy Ausztria örökké semleges marad, semmilyen külföldi támaszpont vagy idegen csapatok nem tartózkodhatnak Ausztria területén, illetőleg semmilyen katonai tömbhöz Ausztria nem fog csatlakozni. 1955 csoda év Ausztria történetében. Fölszabadultak egyetlen karcsapás nélkül a kommunizmus és hát a különböző megszálló hadseregeknek a fönnhatósága alól, az ima ereje által. A történelmet nem csak katonai meg anyagi erők irányítják, sőt elsősorban nem, hanem szellemi erő, az emberek szíve. Ahogyan egy családban is, az az erő, ami a családot létrehozza és megtartja, az nem egyszerűen a közös lakás meg a fizetés, hanem az a szeretet, hűség, odaadás, ami megvan férben és feleségben. Ugyanígy van a nemzetek életében is. Kell egy szikra, ami egy nemzetet létrehoz. Nagyon sok történész elmondja, hogy nemzetek születéséhez nem elég egy nagy etnikai közösség. A Kárpát-medencében is előttünk sokkal nagyobb népek tartózkodtak, mint az avarok, a kelták. Nem maradtak meg, mert hiányzott a szellemi szikra. A magyar nép annak köszönheti az 1000 éves történelmét, hogy megszületett ez a szikra. Árpád fejedelemben, aki egy szép hazát akart a nemzetének találni, és főleg Szent István idejében, a sok-sok szentünk szívében, megvolt az a szikla, ami minket megtartott, és 1000 éven át egy gyönyörű termékeny forrásként az életünket zagította.
Székely János püspök atya gondolatait hallottuk, hát nagyon mélyen szántó volt, mint mindig, ahogy ezt tőle megszoktuk, és most nagyon bizakodunk abban, hogy ez a műsor valóban élő lesz, abban az értelemben is, hogy a hallgatók bekapcsolódnak, 061-374-0904-es telefonszámon várjuk a kedves hallgatók hozzászólását. Reméljük, hogy valaki felemeli a telefont, már itten a püspök atya percei alatt felkészült, hogy mit akar elmondani. Föltesszük a fülhallgatót, és már valaki, úgy látjuk, hogy lesz is mindjárt a vonalban, úgyhogy
hát készülünk
mi már itten készen állunk a kapásra, pontosan, mint a horgászok. Halló, tessék!
Kértessék, Jézus Uram!
Mindörökké, amen!
Én most lehet, hogy egy nagyon érdekes kérdést fogok föltenni, de vettem a bátorságot, és összeszedtem magam. És jó lenne, ha kapnék rá választ. Ha butaságnak tartják, akkor vessük el. Szóval, amikor volt ez az eukarisztikus kongresszus, ha jól emlékszem, akkor azt mondották, hogy az ezt megelőző 1938-ban volt. Jól emlékszem?
Hát itt Budapesten igen, közben aztán voltak eukarisztikus kongresszusok, ugye a budapesti volt 2021-ben, és az azt megelőző pedig Manilában 2016-ban.
Igen. Na és ugye utána 39-ben kitört a második világháború.
Igen.
Nagyon érdekes összevetés, hogy most is ugye, ahogy megtörtént a eukarisztikus kongresszus, a következő évben kitört ez az orosz-ukrán háború.
Hát így van.
Hogy van-e ezeknek a dolgoknak közük egymáshoz?
Hát ugye 1938, amikor a kongresszus volt, ugye ez május hónap volt, és akkor már megtörtént Ausztriának a Hitlerék általi megszállása, az Anschluss. És valóban ugye egy évvel később ugye elindult Lengyelország megtámadása, aztán Hitlernek a nyugat-európai hadjárata, és akkor még azért itt Magyarországon is még egy-két évig az volt a hangulat, hogy mi majd ebből kimaradunk. Érdekes módon.
Mint ahogy most is, ugye?
Így van. Tehát, hogy hát azt szokták mondani, hogy aki nem tanul a történelemből, a történelem az élet tanítómestere, hogy aki nem tanul a történelemből, az arra kényszerül, hogy újra átélje. Na most... Ilyen értelemben persze utólag azt is mondhatjuk, hogy az a eukarisztikus kongresszus az legalább adott egy kis lelki erőt a nemzetünknek, hát azokhoz a szörnyűségekhez, amik utána következtek, akár a második világháborúban, akár pedig az utána következő Rákosi és Kádár korszakban. Hogy ezt valahogy átvészeltük úgy, hogy amikor második János Pál pápa ellátogatott Magyarországra 1991-ben, akkor azért a magyar egyház azt tudta mondani neki, hogy a kommunista diktatúra évtizedei alatt is a hitet megtartottuk. Na most nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő pontosan, tehát igen, vannak kísérteties hasonlóságok, hogy egy évre az eukarisztikus kongresszus után, sőt nem is kellett egy év, valóban elindult egy háború, amiből egyelőre még eddig sikerült kimaradnunk. Nagyon reméljük, hogy ez nem fog kiszélesedni, azért kicsit más a történelmi szituáció, mint 1939-ben, de hát azért a háborúnak a következményei sokrétűen érintik a magyarságot, és hát benne a szűk kis Magyarország lakóit is. Úgyhogy hát itt azt mindenképpen gondolom, hogy erőt merítettünk ebből az eukarisztikus kongresszusból, lelki erőt, amivel hát talán meg tudjuk tenni a magunkét a békéért. Aztán azt kell átélnünk, amit hoz a sors, és reméljük, hogy a Jóisten segítségével hát meg tudunk maradni ott is embernek, mert azt, hogy tudjuk-e befolyásolni a történelmet, hát azt nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap, az sem. Azt sem állíthatjuk, hogy pusztán az, aki hívő ember, az minden rossztól megmenekül, mert ez sem igaz. Viszont hát amit át kell élnünk, azt reméljük, hogy át tudjuk élni hívő emberként.
A másik gondolatom pedig az lenne, hogyha még szabad ezt elmondanom.
Tessék!
Hogy sokat lehet hallani manapság azt, hogy a keresztény Magyarország, hogy mi majd a kereszténység őrizője leszünk. Hát jó lenne, ha így lenne. De én valahogy nem ezt tapasztalom a környezetemben. Hogy mi az önök véleménye? Valóban vagyunk mi keresztény ország? Hát biztosan vannak keresztények köztünk, de hogy számbelileg mennyivel több az, aki keresztény, illetve mennyivel több az, akit a pénz imádat meg a materialista gondolkodás magával ragad, mert én úgy veszem észre, hogy ez utóbbi eléggé meghatározó. Az én unokáim, hát az én kérésemre a lányom egyházi iskolába iratta be őket, és egész kicsi korukótól kezdve én hoztam, vittem őket egyébként az iskolába, és még az úton is minden nap egy igét mondtam nekik, és a végig, míg a idő engedte, megbeszéltük. És ahogy elvégezték az iskolát, éppen most beszéltem este az egyikkel, aki már nagyobb középiskolába jár, nem fogott rajtuk. Szóval nem maradt meg az, amit én megpróbáltam elültetni.
Igen, de azért ezek nem múlnak el nyomtalanul, és hát én azt gondolom, hogy ez nem ilyen többségi szavazás kérdése, hanem ugye Jézus azt mondja, hogy az Isten országa az mindig olyan, mint a mustármag, hogy kicsi, hogy só, amit belekevernek az ételbe, vagy kovász, amit a tésztába, most nem lehet az egész étel só, mert akkor nem tudnánk megenni.
Igen.
Tehát, hogy ez mindig valahogy ilyen kevés, és valahogy áthatja az egészet. Ebben bízhatunk, most viszont sajnos át kell adnunk a terepet annak, hogy következik a Ráhangoló meg a Kiáltás című műsor, úgyhogy köszönjük, hogy itt volt velünk, meg a kedves hallgatókat is várjuk vissza 20 óra 16 perckor még az élő műsorban, és akkor még lesz módunk beszélgetni. Addig pedig akkor imádkozzunk a nemzetünkért, a Kiáltás című műsor hamarosan következik.
És is hallgatom továbbra is önöket.
Köszönjük.
Köszönjük, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Hírpercek.